másodperc, Simon Petragóljával 6-5-nél vezettünk utoljára, és megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetével az első magyar győzelmet.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéri egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Hajrá, hajrá!
Műsorajánlót hallottak.
Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
Kéri egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
Ez a Sport délelőtt.
A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban.
Budapesten az FM 105.9-en.
Köszöntöm a Sport délelőtt hallgatóit, Balogh Balázs vagyok. 1941. július 16-án született Budapesten Mészöly Kálmán, az egykori kiváló 61-szeres válogatott magyar labdarúgó, valamint korábbi szövetségi kapitány. Ráemlékezünk a mai műsorban, mégpedig Fehér Balázs egy korábbi beszélgetésével.
Kijelenthető az, hogy egy sportos család volt korábban is, a Mészöly család, itt gondolok a nagybácsira, aki úszó volt. Tehát valahonnan a sport szeretete, meg a sport az innen eredt Mészöly Kálmánnál?
Hát valószínű, hogy innen, mert ugye Tibor nagybátyám, apámnak az öccse, Mészöly Tibor, az olimpián kim volt, amikor a Johnny Weissmüller, a Bárány, tehát volt Magyarországról is egy-két jó nevű úszó, és valamilyen szabálytalanságot csinált, elhagyta az olimpiai falut engedély nélkül, vagy valami ilyesmi dolog volt, és ezért megbüntették. Édesapám is úszással kezdett, talán kedves hallgatók tudják, hogy volt valamikor egy ilyen nevű csapat, hogy Lendület. Ez volt az orvosok, gyógyszerészek csapata, és a nagybátyámék is ott tartozkodtak ebbe a klubba, a sászárszodában volt a székhelyük, és hát fiatal gyerekek voltunk, és apukám leküldött bennünket úszni a császárszodába. A Városmajorban laktunk, és a császárszodában nem volt messze. Tehát vittük az úszónadrágunkat, szólt, hogy elmentünk a vérmezőre futballozni, a úszónadrágot nem vittük, mert nem minden tetszett teljesen úgy, ahogy volt. Nem voltunk tehetségesek, de nem voltunk tehetségtelensek, de valahogy ott a baráti kör az jobban tetszett, hogy a Városmajorban összejött a társaság, és akkor a Grundon lehetett futballozni. Na, de mentünk haza. Be volt vizezve a fűdőnadrágunk, és még jó volt? Hát nagyon erős volt, meg meséltünk anyukámnak. Na, fater az mindig késő jött meg, és aztán egyszer csak előtt. Na, gyertek csak ide. Hova jártok ti? Húha! Akkor már néztem a bátyámra, hogy mondjam meg, hogy hát nem kaptunk köppenyt, nem kaptunk papucsot, nem volt úszónadrágunk, tehát tényleg igaz volt ezek, amikre hivatkoztunk, sőt, mások kapták meg a előreváltott villamosjegyet, az átszállót, meg a vonaljegyet, ugye ez volt a meg tanuló heti, egy 270, nekünk egyik se jött, és aztán hát ugye állandóan a városon erre futballoztunk, és akkor jött egy bácsi, Halász Elemérnek hívták, aki egyébként a Palotást, a Hidegkutit, a Kétszimcsákot, mind ő fedezte fel a három kerületbe, és egy ilyen játékos megfigyelő volt, és akkor mondta, hogy menjünk le mind a ketten. Hát először lement a bátyám, én még akkor jártam, mert azért az úszás mellett volt két-három haverom, akik műugrók voltak, és nagyon-nagyon tetszett, mert akrobatának készültem, meg nagyon szerettem tornászni. Akkor még ugye csináltam ezeket a dolgokat, csak aztán volt egy olyan csacsi dolgom, hogy kifutottam a 5 méteröket ugrani, és kifutottam, és csak elnyúltam, és hasra estem a vízre. Beszaladtam a zuhanyzóba, sírtam, és soha többet nem akartam menni. De ennyi volt az úszásból, és akkor a papám is megtudta ezt a dolgot, és egy kicsit megfegyelmezett bennünket. És akkor egyik napról másra mind a ketten mentünk le a harmadik kerület TTV-be, és hát ott rengeteg haverunk volt, és hát ott kezdtünk ugye futballozgatni, nagyon-nagyon jó nevű emberkék jártak le, ugye a Nándi bácsiék, a Hidegkutiék, a Palotás, a Kétszimcsák, a Samus, rengeteg régi nagy futballista jött le oda, és akkor néztek bennünket, és akkor nézték, hát az a kettő elég ügyes két kisrác. És akkor bekerültünk a kölyök csapatba. Na, és akkor itt kezdődött el tulajdonképpen 1952-ben, kezdtünk ott futballozni a három keretben. Nagyon-nagyon fantasztikus nevelőegyesület volt. Egy gyári csapat volt, mert a textilfestő gyárnak volt a csapata, és az MTK-nak volt a fiók csapata. Tehát innen jött, hogy a Hidegkuti innen került, illetve Csillaghegy, és aztán ide a három kerület, a Szimcsákok azok már innen kerültek, Börzsei Jani bácsi. Tehát nagyon-nagyon jó nevű játékosok kerültek innen ki. Ami nagyon-nagyon döntő volt abban az időben, ugye ez az 50-es évek, szegénység, hát nekünk aztán megvolt minden, és akkor elkezdtük a futballozást, félcipőnk tönkrement, hosszú nadrágunk nem volt, rövid nadrág, jó, amikor már volt szerelésünk, azért az már jobban nézett ki, elkezdtünk futballozgatni. De közben nekünk, a bátyámmal volt egy kis csapatunk a Városmajorba, tehát itt, ahol van a Városmajori templom, a teniszpálya, a kasepálya volt, ugye oda is jártunk labdát szedni, a Lasbóték, Bújtor, Jancsó Anti, ott még egy kicsit ütögethettünk is, de a másik sportág az egyértelműen a futball, és az megragadt mind a kettőnknek. Ami probléma volt itt az elején az, hogy ugye minden a Városmajortól mentünk ki Óbudára. Na most, ha meg tudtuk várni, ha volt annyi idő, hogy a 18-as villamos, mert akkor a 18-as jött a Gurdzsigmond körtéről, Moszkva téren, ugye, Szélkámán téren megállt, nem ment át a hidakon egyiken sem, nem egyenesen Óbudárt levágta, és akkor Óbudára jött a 18-as. Az jó volt, mert későbbiek során ezt megtudták, és akkor volt, hogy kaptunk vonaljegyet, meg volt tanulóheti bérletünk, tehát ezek voltak az első ilyen profi dolgok, de tulajdonképpen volt az, hogy az elején, amikor még nem úgy álltunk teljesen, hogy a hátul a csüttölön ott ültünk, és meglátta a muter, a Tóriási Balét csinálta, hogy mi az Isten, hova mentek, nem mentek sehova, akkor itt maradtok a Vérmezőn, vagy a Városmajorba. Tehát voltak ilyen csintevések, ilyen maraságok, de hála Istennek nem lett belőle semmi különösebb probléma. Volt, hogy a kalauz lehajolt, kinyitotta a hátsó kis ablakot, és a lukasztóval fejbe akart bennünket. Ő következő meg annál leszálltok, mert leestek, meg stb. Hát,
ez volt a tujázás?
Ez volt a tujázás, igen. Hát igen, ez egy csodálatos dolog volt. Meghatározó volt az egész, mert egy olyan nevelést kaptunk. Mi vallásosak, katolikusak voltunk, két nagy templom is van, ugye az esküvőm is ott volt az egyik templomban. Számított a vallás ilyen tekintetben. Hát ha elmentünk a templom előtt, és véletlenül elfelejtem keresztet vetni, apám már rögtön egy füles nyomott le, hogy nem vette észre, hogy hol megyünk, meg mint megyünk. Meg a meccs előtt, ugye akkor még nem figyeltük, hogy a televízióban, hogy a brazilok, meg mit tudom, ki keresztet vettek. Mi saját magunktól, meg a keresztapánk is, aki egy másik nagy sportoló volt, ő futballista volt a statisztikai hivatalba. Így ez a vallás azért ez nálunk bekerült, és ez kapcsolódik a három kerülethez. Tehát kommunista rendszer, ide kommunista rendszer, oda tartottuk a vallási, a húsvéti ünnepeket, és a különböző többi, hát a karácsonyi dolgokról, Mikulásra nem is beszélve, de lehetett érezni, hogy egy jó szellemű, tisztességes, becsületes társaság van itt, meg akik neveltek bennünket edzőként, lehető legjobbakat tudom elmondani, és ez nagyon fogott bennünket, főleg az 56-os események, amikor elkezdődtek a forradalom, eszünkbe nem jutott, hogy most itt föl kéne nyalábolni ezt, vagy azt, vagy amazt. A nagybátyám az elment, Tibor, ugye, aki Los Angeles-i, az akkor kin volt, aztán később sajnos meg is halt fiatalon, és akkor a másik nagybátyánk az elment, és mondta apámnak, hogy Kali, majd én elviszem a gyerekeket, mert itt bajban vannak. Ezeket te nem viszed sehova. Te mehetsz, ahova akarsz, ez a két gyerek sehova nem megy. És akkor mi közöttünk is jöttek ezek, hogy menjünk el, meg nagyon sokan le is léptek, elmentek, de nekünk nem. És érdekes, hogy később, amikor már lehetőség lett volna, amikor már játszottam, ugye és a Real Madrid-en játszottuk, és a Farkas Ancsi meg én tetszettem legjobban a Munoz nevű spanyol edzőnek, Összerej Remény bácséknak, és mondta, hogy itt kell maradjatok, beütök a kocsi, nem kell törődni semmivel, minden el van intézve. Mondom, Emil bácsi, nem így van, mert otthon vár az anyukám, meg mindenki. Nagyon-nagyon birizgálta a csőrünket ez a kint maradás, ugye, meg jó csapatba, meg jó helyekre hívtak, meg nagyon komoly pénzt tudtuk volna keresni, de valahogy annyira bennünk volt a három kerülettel szembeni, itthoni érzéseink. Hiába volt, hogy ilyen úttörő gárda, meg olyan úttörő, nem az érdekelt bennünket, de az, hogy pláne az 56-os forradalomnál, hogy még többen léptek le, hogy ki kell menni és le kell lépni, nem. Szóval nem ez volt a jellemző, de ezt a három kedben nevelték belénk, és rengeteg olyan dolgot tanultunk meg a bátyámmal együtt, a futballba, abba a csapatba, hogy hogy kell viselkedni, milyen egyszerűen nem voltunk kiállítva, én nem voltam egyszer se kiállítva. A Vasasba lettem kiállítva egy Fradi mérkőzésen, amikor valamelyiket összerúgtam, és aztán olyan hirtelen lezavart a játékvezető. Tehát nálunk ezek ilyen szent és értetlen dolgok voltak, hogy a szerelést hogy adtad vissza, vagy hogy hajtogattad össze, most akármilyen vörös alakos lett, és ilyen lett, olyan lett. Szóval volt egy olyan tudatos nevelés az edzők részéről, ami kevés csapatnál létezhetett meg, és ez jelentette, hogy a három kerület ez nagyon összetartozó kis egyesület volt, a nagyoktól kezdve egész kicsikig, és egymásért nyaralni vittek, soha nem láttuk a Balaton, Fonyód ligetre mentünk, és akkor már nagyon teltház volt, és a két mésző nem volt bekalkulálva. És mondták, hát nem fogtok tudni lejönni, gyerekek, Andris öcsi, hát valamit ki kéne találni. Nekünk van sátrunk, na akkor hozzátok. És akkor a kertben mi letettük a sátrat, 67-szer elrepült, majdnem a szél elvitte, amikor volt egy kis vihar, de ott voltunk lenni, és nagyon jól éreztük magunkat. Gyönyörű emlékekkel gondolok arra az időszakra, amikor ott játszottam a három kerületben.
De meghatározó volt ebben a korban, a gyermekkorban az, hogy egy ideig édesapa nélkül voltak. Hazajött 47-ben.
Mi jöttünk az, az egész család.
Németországban?
Mi Németországban voltunk, a húgom ott született, Braunauba, hol Hitler szülő városa. Az édesapám az a Magyar Királyi Statisztikai Hivatal főtanácsosa volt, tehát egy nagyon komoly beosztásban dolgozott. Ott is megvoltak a helyünk minden az égvilágon, és könyörögtek, hogy Hermésző, hogy ne menjen haza. Jöttek ilyen országokból, meg ott vannak az oroszok, meg minden, az apám engem nem érdekel, nekem látnom kell, hogy van, mint van. Szép házunk volt itthon, Budapesten. Hát sajnos semmit nem találtunk meg, és semmi nem volt. Utána nagyon-nagyon keményen meg kellett küzdeni nekünk is, gyerekeknek, de édesanyámnak elsősorban, mert édesapám többször ugye mind nyugatos, reakciós, nagyon-nagyon-nagyon nehéz körülmények között volt. Hazajöttünk, akkor csak hórukos munkába helyezkedhetett el. Ő is, aki a legnagyobb végzettsége volt, és a legnagyobb menő volt a Királyi Statisztikai Hivatalba, akkor vett mind a hordároknak ez a kocsi, ez a kétkerekű, és akkor bútorszállítástól kezdve, gyümölcsszállításuk, akkor zöldségesekhez, és akkor mentünk, mi vele toltuk, meg költöztetés. Szóval borzasztó volt, nagyon jó volt ez a keménység azért nekünk is ilyen tekintetben, de azért gondoljon bele, hogy fél cipőbe korcsolyáztunk. Egyetlen egyszer nem volt hosszú nadrágunk, kifújta a szél a lábunkat, mert volt egy Schweikart nevű srác, nagyon jó síelő volt a Schwab-hegyen. Azok el is mentek Németországba, mert oda tartoztak tulajdonképpen, és odaadtak a sílécüket félcipőre, az Almaréten ott síeltünk. És hát kifújta a szél a lábunkat, és volt egy nagynénénk, aki ilyen nagyságos asszonyszerű volt, és nem lehetett káromkodni, meg nagyon csúnyán beszélni előttem. Jött a Mici néni, és akkor mondtuk neki, hogy Mici néni, mint tessék megnézni a láb, hogy néz ki a lábunk, kifújta a szél. Nem merte nekünk mondani, szólt édesanyámnak, hogy gyere csak. Mondd meg, hogy menjenek be a fürdőszobába, és pisíjék le egymás lábát. Én még a nyakát is lepisíltem a bátyámnak, és akkor ugye egy kicsit elmúlt ez a dolog. Kesztyű, meg ilyesmi, meg sapka. Hát soha nem is, azóta se hordok abszolút ilyen dolgokat. Nagyon nehéz volt, ugye 47 után, mikor hazajöttünk, és hát korrektül, tisztességesen felnőttünk. A húgom az ugye kint született, ő neki szerencséje volt, mert német anyakönyvi kivonat, közben beleszeretett egy német családba, sövényházi, még a nevük is ott a Sopron és környékéről valók. Egyszer mondták, hogy mennek el turistáskodni, adjak egy nagy bőröndöt nekik. Mondom, biztos, hogy azért mentek, hogy turistán, igen, soha többet nem jöttek vissza. De szerencséje volt, mert a srác is azonnal megkapta az állampolgárságot, és a húgom is megkapta. Na most itt ebben volt egy olyan dolog, ami érdekes, hogy húgom meg volt őrülve, hogy stewardess akart lenni mindenféleképp. És akkor volt a latabár lányoknak a lezuhanása, ugye az IL-18-al, és az anyám is megtudta, meghalott, és mondta, hogy öcsi, megy a húgod felvételizni, intézkedjél, ne vegyék föl. Hát intézkedtem is, hogy nem vették föl. De mondjuk ez egy ilyen dolog volt, hogy tényleg annyira akart, még egyszer-egyszer el tudott menni, aztán utána le volt állítva teljesen. Ezek ugye leléptek, kimentek, hát mindenük meg lett szépen, gyönyörűen kezdtek ott létezni. Lett két kislány. Most én nagyot ugrottam. Mi lett ez a két kislány? Stewardess. Lufthansa-nál csak az óceánjáratokon megy ez a két lány. Ott is most már ugye kis gyerekek vannak. Tehát kicsit azért messze vannak, elég sokat jártam ki, főleg mikor már befejeztem a játékot, és akkor edző lettem, meg kapitány, akkor nagyon szívesen, szeretettel vártak, rengeteg német haverom volt, úgyhogy ilyen szempontból ez nagyon-nagyon jó volt. Mire ki akartam térni, hogy onnan a három kerületből mindenki az MTK-ba ment. A fiúk csapata volt az MTK-nak, és apukám mondta, hogy öcsi, nem, MTK-ba nem, mert ott van a Sipos Feri, a világ legjobb középhát, hogy ez soha a büdös életben nem kerülsz be a csapatba.
Tüdőbecenével. Tüdő,
igen. Egyébként óriási barátom lett, és nagyon-nagyon sokat köszönhettem a játékos pályafutásomhoz, ő rengeteget hozzátett. És akkor jött a Vasas. Elkerültem a Vasasba.
Ez véletlen volt?
Nagyon véletlen volt, de kerestek már egy centerhalf, ott pontosan közvetlenül középhátvéd poszt volt ugye centerhalf, mert a Kontakacsi abbahagyta, a többiek, akik egy idősebbek, az mind abbahagyták, és akkor nekem szerencsém volt, hogy oda tudtam kerülni. Lépésről lépésre. Az volt a szerencse, hogy már akkor ifjúsági válogatott is voltunk, a Farkas Jancsi, aki a legjobb barátom volt, és együtt kerültünk oda 58-ba, a Vasasba. Az ifjúsági válogatottba egy nagy eredményt értünk el 60-ban Bécsbe, megnyertük az ifjúsági Európa-bajnokságot, és az adott egy löketet mindenfajta értelemben. Már engem is, akkor már hívtak a B-válogatottba, Faragótól kezdve a Szőcs Jancsi, Kovács Három, Bödör Laci, Taliga, Salgótarjánból. Szóval nagyon sok jó játékossal kerültünk össze, és mind jobban és jobban kezdtünk mi is figyelni saját magunkra. De mondom, az eszünkbe nem jutott, voltak meghívások, hogy leléptünk volna, mert nagyon nagy lehetőség előtt álltunk, mert a Real Madrid hívott, az Internacionálé, Jancsival együtt, a Farkas Jancsival.
Az ember vigasztalhatta magát azért azzal, hogy a Vasas az ugyanolyan jó csapat volt.
Igen, abban az időben nagyon, nagyon, és aztán később...
Hát miért menjek el, hogyha egy nagyon jó csapatban játszom?
Jó, de hát azért ez nagy persze differencia volt, anyagilag minden. Nekünk azért szerencsénk volt, mert a Vasas az borzasztó rendes volt, mert ugye a lakás körülményeink nagyon rosszak voltak, és akkor már közelítettünk az esküvőhöz is minden, és a lakást kaptunk, állásunk meg volt, szóval a Vasas az nagyon-nagyon korrekt volt ilyen tekintetben velünk. Nem véletlen, hogy nem mentünk más klubhoz, akár hogy kikeresett meg, mert itt olyan, amit nem tudtunk és nem ismertünk, meg apukám se tudta, hogy olyan összetartozás volt, olyan baráti, pláne, mint bekerültem a csapatba, hát a Berendi, a Sárosi, Kárpáti Béla, a Radu Jóska, Radu Csordás, két Szilágyi, akinek csóklomot köszönöm, kikérte magának, hogy hogy képzelitek, hát azért nem vagyok annyira öreg. Szóval egy nagy társaság volt, amiről mi nekünk fogalma, meg a papámnak sem volt fogalma. Lehet, hogy ő benne járt az, hogy hát nem egy olyan csapathoz kell menni, ami nem nekünk való, már olyan tekintetben, hogy a politikai nézetek miatt, ugye, hogy nem mindegy. Hála Istennek, hogy tényleg így volt, és ezzel soha senki nem bántott, és nem kérlektek, hogy ti kik vagytok, mik vagytok, hanem csak a futballon keresztül ítéltek meg. Tehát egy nagyon-nagyon komoly és nagyon jó csapat. Aztán később során ugye olyan hírneveket szereztünk magunknak Vasason keresztül Dél-Amerikába, ami kevés csapatnak volt meg, hogy hexagonál tornát nyertünk, meg oktogonál tornára kimentünk, a Pelékkel játszottunk egymással szembe, egy szállodával laktunk, nagyon nagy jó barátság volt közöttünk, szóval rengeteget hozott ezek a nemzetközi mérkőzések. Már akkor is, és most ez sokkal nagyobb volumenű ilyen tekintetben, és sokkal nagyobb eredményeket lehet elérni most egy kupa mérkőzése, nem véletlenül, hogy mindenki anyagiaktól kezdve minden, meg az átigazolásokat is már úgy szerkesztik, úgy csinálják. De mindesetre én mégis azt mondom, hogy annak az időszaknak nagyon-nagyon drukkoltunk a Puskáséknak, én a Kocsis Anyinak voltam a drukkere, mert jó fejelt, és olyan hullámosra volt befésülve a haja, és akkor... Szóval jó, szép volt, gyönyörű volt, néha úgy mondom is, meg azért ráférne ezekre a fiatalokra, néha hát mondjuk az én csapatomnál azért mindig voltak beszélgetések, meg élményszerűen próbáltuk elmondani, hogy hogy megy ez meg a futások, hogy mennyit kell futni, meg mit kell csinálni. A csapatunk is jó volt, veretlenül nyertünk bajnokságot, nem is egyszer. és mondom, szeretetteljes összefogás volt, és a Vasas ebbe verhetetlen volt. A barátság nálunk szent és sértetetlen volt.
Abban az időben, a 60-as évek elején, közepén lehet mondani, hogy a Vasas uralta az NB1-et, hiszen 4 bajnoki cím volt, igen, ott közte ugye a Győrnek, a Ferencvárosnak sikerült, és csak a 60-as évek végén kezdődött, igen, az Újpest nagy sorozata. A Vasas ezt az időszakot abszolút uralta a magyar labdarúgásban.
Teljesen, igen. Hát jó, mondjuk az, ahogy mi oda kerültünk, Ilovszki Rudi bácsi egy évvel előtte került fel az első csapathoz, meg még egy-két edző, akik azért nem teljesen odavalók voltak, de az, hogy egy Ilovszki volt az edzőnk, aki kegyetlen, kemény, és mindig mondtam neki, mindig büntetett, és rögtön pénz és minden. Mondom, Rudi bácsi, hát hogy van az, hát mondom. Én hátul őrzök mindent, elől meg a barátom, a Farkasancsi, és ha valami van, mindkettőnket büntet meg mindig, ütre-főre, akkor a büntetések végén, azt tanulja meg, kedves Kálmán, mindig azt a lovat kell ütni, amelyik húz. Na, ez megmaradt nekem, hogy most már tudom, akármi van, meg akár. De hát ez is jó volt, a Rudi bácsi. Kemény volt velünk szemben, de igazságos, úgyhogy azok nagyon nagy dolgok voltak, és az eredmények is jöttek. Akkor azért nem ilyen átigazolások voltak. Lehetett, mert ugye Pál Laci az idei igazolása, ugye, hát az ott azért beleszólt a szakszervezet, persze, de nem külföldi játékos volt, hanem csak a magyar NB1-ből tudtál szerezni. Nagyon megnézték a Rudi bácsi, akkor még utána volt próba, amikor ki oda kerültek, és akkor mi is elhúztuk az órunkat, a szánkat, hogy mi ezt hozták ki, de mit akar ez itt állunk, mert azért voltak ilyen dolgok. De alapvetően sokat jelentett, hogy a Közép-Európa kupa mérkőzéseink az mind nemzetközi volt, és abban is verhetetlenek voltunk, és pedig nagyon jó csapatokkal játszottunk, az olaszok, volt egy csomó jó csapat, Atalanta, Róma, Inter. Jó időszak volt az a magyar futballé, az edzések, ugye akkor kezdődtek a délutáni edzések, de amellett be kellett járni. 4 órás munkaidő kedvezményünk volt a 8-ból, és 4-et be kellett járni. És volt egy nagyon jó főnököm, Váci úton a Magyar Acél árugyárban dolgoztam, Farkas Dezső bácsi volt a főnököm.
Esztergályosként?
Nem.
De a tanult szakma az az?
A tanult szakmám az IAC-kkal együtt jártam a MOM-ba, hanem egy ilyen Gyegó nevű gyártás előkészítő gazdasági osztály, ez volt a raktárnak a neve, és ott voltam. Hát ilyen raktáros féle, de mindig lejártam a műhelybe, ott nézelődtem, mindig tetszett nagyon. De az igazság az, a MOM-ba volt igazi, mert a MOM-ba olyan esztergapadok és olyan fajta kis csiriberi dolgokat kell csinálni, hogy ott egy fogást, ha véletlenül elnézti, akkor már véged volt, és akkor már botrány volt, hogy mi van, hogy van. De az is egy nagyon korrekt, komoly dolog volt. Olyan szakmai főnökünk volt, aki nagyon-nagyon értette. Jó oktató volt, és tudta, hogy futballisták vagyunk, mert a Vasasból voltunk 6-an, itt a MOM-ba, és akkor még játszottunk a MOM 3-as osztályú műhelyének a futballcsapatába, és az is egy óriási idő volt, akkor mikor már ki megtudták, hogy játszunk, mert még nem volt akkor a nagy dírdur a nevünk után. Mikor megtudták, akkor már balésztak, hogy a miért játszhatnak, itt Ihász, Kékesi, Farkas, Mésző, 4-5-6-an ben voltunk a műhely csapatába. De az is olyan volt, vége volt, már mentünk be, Csőrsz utcába a TF felé volt egy kis vendéglő, és ott is az összefogás, összetartozás, mi nekünk akkor már volt 120 forintos kalóriapénzünk, meg ugye prémium, akkor meg tudtuk őket hívni. A másik, ami most egy kicsit talán valami ilyesmit láttam, az összetartozás. Mi akkor borzasztóan. Szóval nálunk akkor olyan összefogás volt, és ugye nagyjából mindenki tudta, ha kimész valahol futballozni, ha nem ész el eredményt, akkor ne is legyen egy forint zseppénzed se, mert szétszednek a határon. De ha véletlenül valami olyat már letettél, akkor jó, rendben van. Ugye egyrészt Terpitka elvtárs volt a MLS főnöke, és a VAM parancsnokság szintén Atya Úristene. Na most nem eget rengető nagy dolgot, de tudtunk egy kicsit azért mindig olyan dolgokat hozni magunknak. Ahhoz, hogy ez meglegyen, hát azért az meg kellett nyerni a meccseket. Mondom, összetartozás volt. Nekünk névnapok, születésnapok, meg egyebek, az mindig meg volt a csapat részéről.
De ez jellemző volt az ellenfelekkel is, nem? Egy kettős rangadó után, én ahogy tudom, ugyanúgy a Ferencváros, a Vasas, a Honvéd, vagy csak a Fradival, Újpest Honvéddal, nem?
Nem. Se az Újpesttel, se.
Ez miért alakult így?
Nem tudom, ez egy nagyon érdekes dolog volt, mert a Fradival semmi elkötelező dolog nem volt, de hát én elsősorban Rákosival és a Albert Flórival tartottam a nagy kapcsolat, és a Jancsi is, mert a Jancsi tulajdonképpen a Vágér utcában lakott, az köpése volt ugye a Fradi pályától, és ott a bátyja ott kezdett is játszani. A Jancsi az rögtön egyenesen Vasashoz került, valahol játszott egy ilyen egész kis uli-buli csapatba. De valahogy az volt, és azt hiszem, mi nagyon sokat beszélgettünk, meg jártunk együtt sok felé, és mindig mondta Jancsi, te milyen rendes ez a Bundzsák, te milyen ez a Mahos. Elküldött a anyámba, pardon, de mégis azért jogtatta, meg segítette. A Bundzsák, mikor oda kerültem, Vasasba, center a magas, vékony, és akkor valahogy passzolt egy labdát, és bal lábbal, és valóban elizéltem. Te itt akarsz játszani, center off. Ezzel így taszajtod a labdát, nem szégyeled magad? Maradj ki, én akarod, kimaradok egy párat, rúgok neked. Kimaradt velem, rúgott is, még magamnak kimaradtam. Szóval volt ilyenre is figyelem. A Mahos ugye az nagyon nagy szabadrugás rúgó volt, és nálunk nem volt Csipos, mert a Csipos felé az MTK-ban az fantasztikus volt a szabadrugásai, és a Mahos az meg bevágta. És akkor mindig mondtuk, hogy Feri bátyám, hát majd mi? Ne, hogy micsa itt, miért vagyok én itt? Mit akartok ti? Mondjuk ebben ő féltékeny volt. Aztán a végén átvettem ugye a 11-es rugásokat, azt a kerületbe is én rúgtam, fiatal srác léptemre. Vasasba is egy bizonyos idő után, aztán a válogatottba is. Egyetlen egyszer hagytam ki franciák ellen, de megnyertük a mérkőzést itt a Népstadionba, de akkor valaki rüszkölt, vagy ugatott, vagy mit tudom, valami mivel zavart meg, és az megzavart. Nem tudott megzavarni, mert Kína a Gilmárnak a brazil meccsen azért mertem rugni, és olyan eléggé magabiztosan, mert Dél-Amerikában vagy ötször berúgtam neki, és mindig integetett, hogy mezli. Akkor is meg változtatni akartam, és akkor az utolsó ötöt hátraléptem. Na, ugyanoda rúgom, és jó volt, hogy ugyanoda rúgtam, nem tudtam megfogni. És volt törődés egymással. Mi fiatal kis rácok voltunk, és nagyon sok a Bundzsákék idősebb játékos, és majdnem ők mondták, hogy mit vegyél, mi az üzlet, amikor azt már autót tudtunk venni, ugye, mert azért nyertük a bajnokságot, hoztuk a Vámról, a Vámon keresztül is a dolgokat, tehát azért közelebb kerültünk mindenhez. Nekem egy pár rokonom kim volt, és azoktól kaptam az ajándékozási papírt, hogy adja az ajándékkocsi, az Opel, amit kaptam. De már akkor is, hogy nekünk autónk volt, és azt is tisztelettel, meg ahogy a viselkedésben, hogyha valaki nem úgy viselkedett, már az öregek már rögtön állj meg, te, mit tudod, ki vagy te, vagy hogy van? Szóval, és ez nem rossz indulatból. Meg a másik az, hogy a közönségünk. Hát nem volt olyan sok, mint a Fradinak, természetes, de imádták a szurkolók a Vasast, mert a Bundzsákékon keresztül a Raduj, a Csordás, az két Szilágyi, a hajtás volt, és nem ismertek elveszett labdát. Ezt meg belénk plantálták. Tehát mi ezeket meg kellett, hogy tanuljuk természetesen. És lehet ilyen vagány, olyan vagány, de a pályán, hogy valaki valami olyan dolgot csináljon. Nagyon jó iskola volt, és én most ebben reménykedem, hogy most ezek az eredmények, amik az Európa-bajnokságon voltak, a közönség megtalálta a csapat tud hajtani a közönségért. Most leszek kíváncsi, hogy mi lesz a bajnoki mérkőzéseken.
Amit kapott a labdarúgástól a Vasasban, a kerületben és a családban, mindezt hogy sikerült utána, vagy hogy tudta átültetni, átplantálni az edzői munkát? Meg amikor szövetségi kapitány volt.
Nagyon észnékelet legyek, mert ugye mind a két fiam futballozott, illetve az egyik, mert a másik az kapus, az más megítélés, van a Kálmán. De a Géza, és ahogy engem neveltek, amilyen keményen, és ahogy mondtam, hogy mind a kettőnek, vagy ez egy olyan pálya, gyönyörű, itt akkor vagy csak jó, hogy a csúcson tudsz lenni. Tehát azért futballozni, mert most te kedvered, azt ne, akkor menj el pingpongozni, vagy teniszezni, vagy olyan, a futball az nem. A futball az egy nagyon-nagyon korrekt, kollektív játék, és hála Istennek, hogy én, ahogy megszenvedtem mindent, azt el tudtam mondani egy gyerekének, ugye, mert volt a brazil meccsen ez a válogatottban a vállammal ez a dolog, ez borzasztó, ez mai napig is, amiket értem, az a fájdalmaim voltak, azt hittem, hogy végem van, és nem tudunk vele mit csinálni. Vagy volt a szemoperációm Torinóban, fejbe rúgott a Hitchens, aki pedig egy jó haverom volt, egy center csatár Angliából, és a Torinóban játszott, és az fejbe rúgott, szétszakadt a könycsatornám, ez a bal szemem, és ezt operálni kellett, de hál' Istennek megúsztam. Akkor volt a kezemmel, ez 11 hétig volt gizbe, ez a navikuláre csonttörés, és hát az Ilovszkit ismerik el, hogy bajnokságra álltunk, és mondta azt, hogy Kálmikám, van egy ortopédista barátom, és elmegyünk holnap oda. Miért, mit akar csinálni? Ha majd meglátjuk, hogy mit tud. Eddig volt egy ilyen, csináltak egy ilyen tokot, abba belevették, és akkor ilyen föntről így le volt szíja, de gyönyörűen meg volt csinálni, és akkor be volt bandázsa hozva. És 11 hétből az első hetet nem játszottam, a többit az végig minden, ebből bajnokságra álltunk.
Nem lehetett hiányozni.
Nem lehetett, és akkor az újpestiek vizettek, hogy a Mészőnek, mert mi hosszú dresszbe kellett játszani nyáron, hogy ne lássák, hogy mi van. És játszottunk a Partizán ellen, középpörök kupa mérkőzést, és hát ugye nagyon sok jó haverok voltunk közöttünk, egymással minden, és akkor volt egy ilyen kis, aki jött oda, és Mészöli, Jementi, Bogáti, Pícsú, és itt kezdett izenni. Igen, mondom, majd kapsz olyat a fejedre, hogy aztán megnézted, hogy jött a szöglet, ez egy ilyen alumínium blokkba volt benne. Na, adtam neki le a földre. Árbitró, árbitró, Mészöli, és kezdte ott izenni. Álljon föl, na, de azt tudta, többet nem lehetett csinálni, mert akkor már kezdtek figyelni, és mindenki nézte, és fogták, mint a boxorok, na, megfogta a kezemet. De hát akkor már csak 2 hét volt hátra, akkor már valahogy kibírtuk. Vagy akkor nem is tettem már rá, hanem csak bandázs volt. A bandázs azt meg megfogta, az már nem volt rossz. Tehát mondjuk ilyen dolgok, akkor a sérülésem a lábammal. Szóval nem volt, hogy na, jaj, most nyafogok, meg nem, meg ez, akkor szólt a bundzsák. Hát akkor ne futballozzál, hát ez a tudtad, hogy a futball az ilyen, ez szóval nem lehetett, mert az idősebbek is. Tehát mindenki tudott példát mutatni valamibe, hogy nincs itten prüszkölés, meg sírás, meg nyafogás, meg mit. Igen, az izét el tudod venni, a szajrét, a dox a órát, meg ők adták meg a tippet, hogy nem muszáj, lehet venni a doxába aranyat, és nem arany. Lehet venni ilyet, akkor lehet a kornavin órát venni, ami a kevesebb, de azért nagyon megy. Szóval jó dolog, és összetartozás volt, és nem azért voltak velünk kedvesek vagy haverok, mert vasas, mert meg a párt, semmi köze nem volt hozzá. Semmi ilyen, hogy mi ezt magunknak ki erőszakoskodtuk, vagy jó volt a kollektív szellem, fradistákat nagyon szerettük, a Honvéd tívvel volt egy kis problémák, de az MTK-val nagyon-nagyon jó volt a visszajelt, ugye Sándor Csikar az volt a nekem is a kedvencem az MTK-ba. Mindenre odafigyelt a Karcsi, mint csapatkapitány. Amíg a Bozsi tudott játszani velünk, nem sokat játszott, körülbelül 5-10 meccset játszottunk, amikor kevés időre hozták be, mert meg akarták csinálni a szállat, olyan okos dolog volt, hogy megcsinálták a százszoros válogatottságot. Két Szilágyi, ugye? Hát a Gyuszi bácsi 21-be született, én meg 41-be. Kárpáti Béla az 29-es volt. És akkor utána jöttek a többiek, a Sárosi Laci, Berendi, Csordás, Raduj, azt hiszem, ezek 32-esek, és utána már jöttek a többiek, 39, 40-esek, 41-esek, mi voltunk ezek a fiatalok. De olyan tisztelettel beszéltünk egymással, meg a közös vacsora, vagy ebéd, vagy születésnap. Szóval az nagyon-nagyon példaértékű volt, és nem véletlenül az egész magyar labdarúgás akkor topon volt.
Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk megkezdett beszélgetésünket, amelyet Fejér Balázs készített korábban Mésző Kálmánnal.
Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszóra?
Nagyon jó megúszó voltam.
Pártáztam a rohanó szarvasok után.
Mondom, hát ez nem lehet.
Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
Imogoszú! Úszogumi!
Pontos! Ó, magyarul!
A nyelvújítás előtt!
Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán!
Műsorajánlót hallottak! Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
10 gólos mérkőzésen Angliáé lett a bronzérem a labdarúgó világbajnokságban. Több magyar érem is született a kémiai diákolimpián, délután több felé elered az eső. Gábor Anikó vagyok, jó napot kívánok!
Sporthírek.
A labdarúgó világbajnokságok történetének eddigi leggolgazdagabb bronzmérkőzésén a szünetben már 4-0-ra vezető Anglia végül 6-4-re győzött Franciaország ellen Miami-ban. Az így harmadik helyen végző angolok részéről Bukayo Saka 3-szor, míg a franciáktól Kylian Mbappé 2-szer volt eredményes. A Real Madrid támadója 10 góllal és 4 gólpasszal zárta a tornát, 22 góljával pedig a világbajnoki örökranglista élére állt. Anglia 60 év után szerzett újraérmet világbajnokságon, amikor 1966-ban megnyerte a hazai rendezésű VB-t. A világbajnokság utolsó találkozóján ma 21 órától Spanyolország és Argentína játssza a finálét, amelyet a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetít. A 60 kg-os súlycsoportban Andrássy Márton a második helyen, Nai Dávid harmadikként zárt, és szintén bronzérmes lett a 73 kg-osok között Szabó Áron a judósok Virtu sorozatának szarajevói állomásán. A Minnesota Lynx 101-93-ra verte a Portland Fire csapatát az észak-amerikai női kosárlabdaligában. A győztes együttesben a magyar válogatott Juhász Dorka több mint 21 percet töltött a pályán, és ez alatt 12 pontot dobott, szerzett 5 lepattanót, valamint adott 5 gólpaszt. A Minnesota ezzel a 20. győzelmét aratta a ligában 6 vereség mellett. Az összetettben vezető Andrea Kimi Antonelli a Mercedes-szel indulhat az élről a Formula 1-es belga nagydíjon. Mögötte a holland Max Verstappen rajtolhat a Red Bull-lal, majd a brit George Russell a Mercedes-szel vághat neki a ma 15 órakor kezdődő versenynek, amelyet az M4 Sport élőben közvetít, és a Nemzeti Sportrádió is beszámol a történtekről.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Hatályba lépett az alaptörvény 17. módosítása. Sulyog Tamás köztársasági elnök aláírása után a jogszabály már megjelent a magyar közlönyben. Ennek értelmében a hivatalban lévő államfő megbízatása éjfélkor megszűnik. A módosítás 12 évben korlátozza az országgyűlési képviselők mandátumát, az alkotmánybírók számára pedig 70 éves felső korhatárt jelöl ki. Holnaptól ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el az államfői jogköröket. Házelnöki feladatait meghatározott ideig a tiszás Hallerni Nagy Anikó alelnök veheti át. Az erről szóló előterjesztést már benyújtották a parlamentnek, a javaslatról a képviselők a holnapra összehívott rendkívüli ülésen már szavazhatnak is. Kiszámítható, átlátható és értékalapú gyógyszerbefogadást sürget az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt szerint az elmúlt években az új gyógyszerek támogatásáról gyakran késve születtek döntések. Hangsúlyozta, hogy a kormány növeli az egészségügyi közkiadásokat, és a jövőben a gyógyszerek támogatását a bizonyított hatásossághoz köti. Tárgyalna a bérekről az IKEA, közölte a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete. A szervezet elnöke elmondta, a vállalat másfél hét múlva ülne leegyeztetni a kérdésről. Karsai Zoltán szerint hatásos volt a munkavállalók tiltakozó akciója. Hangsúlyozta, a sztrájk bizottság tagjai nyitottak az egyeztetésekre, de csak akkor, ha az általuk meghatározott türelmi idő végéig, jövő vasárnapig megfelelő írásbeli ajánlatot tesz az áruházlánc. Lakástűzben halt meg egy ember a Nógrád megyei Tereskén. Egy családi ház egyik belső szobájában csaptak fel a lángok, a kanapé gyulladt ki. A kiérkező tűzoltók tüzet már nem észleltek, az épületet átszellőztették és hőkamerával átvizsgálták. A ház idős lakóját a hozzátartozók, még a tűzoltók kiérkezés előtt kivitték az épületből, de olyan súlyos füstmérgezést szenvedett, hogy az életét már nem tudták megmenteni.
Közlekedés.
Az M1-es Budapest felé vezető oldalán Szárliget térségében az átterelt sávban egy műszaki hibás autó vesztegel, útszűkületet okozva a 48-as kilométernél. Emiatt lassulás, szakaszos torlódás alakult ki több kilométer hosszan. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
Egy hideg front miatt egyre több felé beborul az ég, és kialakulhatnak záporok, zivatarok, megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. Délután 27-33, késő este 18-26 fok valószínű.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Never had much faith.
Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Kedves hallgatók, a mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs. Folytatjuk azt a megkezdett beszélgetést, amelyet korábban Fehér Balázs készített Mészöly Kálmánnal, a kiváló labdarúgó és edző 85 évvel ezelőtt, 1941. július 16-án született.
Ó, benne voltak sziciségek, meg mi sem voltunk ám egy egyszerű hurkatöltelékek, ahogy ne. Volt a trikotázsa a Bozsiknak, és ment a Jancsihoz, hogy kéne neki fonal. Mondta, jó, mennyi? Hát, amit tudsz hozzá. Jött a vámvizsgálat. Ki az? Azt mondja, Jancsi, az ennyi. Hát, azt mondja, Jancsikám, hát milyen, mennyi? Milyen a család? Hát, nekünk nagyon nagy családunk van. Mindenki köt, horgol. Elkezdtünk dilizni, a Pali elkezdett rögni. Na, jó, na menjenek már, ne is lá. Hagyjanak békén. Szóval már ők is egy kicsit másképp. De persze megvoltak az eredmények is. Nem volt, hogy agyon vertek, és akkor na, ott jó pufáskodsz.
A hangulat, a lelkület az hasonló volt azoknál a csapatoknál, ahol dolgozott? Akár válogatott, akár klub szinten?
Á, nem. Én először ugye a Békés Csabánál tevékenykedtem, és az nekem jó volt, mert ott fiatalabb játékos is, ott szimpatizáltam velük. Na most a válogatottban az volt egy nagyon nagy szerencsénk, hogy a Mezé Gyurit, akit nagyon-nagyon jól ismertem, ugye gyerekkorunktól kezdve, ő nem volt olyan játékos, mint én, hogy NB1 meg válogatott, de elméletileg nagyon-nagyon toppon volt. És amikor kerültem NB1-es csapathoz, akkor akartam, hogy jöjjön mellém pályaedzőnek. A Szarvas Laci volt még akkor, aki aztán később kiment külföldön, élt, aztán hazajött, akkor a Mezeivel is, meg velem együtt is dolgozott a válogatottnál. Én ahogy oda kerültem, én nem zsákban macskáztam, hogy most ez meg az. Elmondtam, hogy nekem mi a kérésem, mi a vagányság, hogy van. Nem kell az. Akarsz egy cigaret? Szólsz, és elszíd a cigarettát. Ha akarsz inni a kis fröccsöt, meg fogod inni a kis fröccsöt. Teljesen más szisztéma szerint kezdtem a saját életemet, ahogy éltem, és ami pozitív dolog volt, és azért az volt a másik, amiért nem tudtak bántani, hogy vagányok voltunk, de azt nem lehet elmenni, hogy a Mésző nem hajt, vagy nem teszi magát oda a pályán, sérült vagy nem sérült, vagy akármi. Ez ilyen példaértékű volt nekik, és aztán kezdtek ők is erre az egész dologra beállni, és az egymással való viselkedés. És akkor voltak a beszélgetések, akkor külön ugye leültünk minden. Nagyon sok helyen nem volt ember számba véve a futballista, és nagyon sok futballistának olyan iskolai végzettsége volt, hogy le voltak a nagy korrekt politikai vezetőktől, degradálva, ez dumál, meg én meg egyszerűen mondtam, hogy mi maga mit csinált? Van egy pártkönyve, meg itt húzzerázza magát. Szóval mi ebben nagyon összetartók voltunk, és főleg ami azért voltunk összetartók, mert több olyan dolog volt, amire én aztán utána felhívtam a figyelmet, hogy törőcsikék. Megtaláltak nála $100, leszállította a buszról. Mondom, ne szállítsa le, mert nem engedem, hogy leszáll. Akkor maga is le fog szállni, hogy képzeli maga. És akkor megvolt a $100. Akkor volt olyan, hogy olyan csacsik voltak, hogy volt a buszoknál ugye a hamutartó. Betették a hamutartóba. Akkor leszállítottak bennünket a buszról, és addig ők átnézték az egészet, és akkor a buszsofőr ott maradtat. És ahogy jöttünk vissza, a buszsofőr mondja, Kálmán, a 2-es, 4-es, 6-os, 8-asnál ne üljenek vissza a székbe, miért? Ne törődj vele. Csak mondtam neki, mert nem volt a dollár. És akkor ők kiszedték, hát persze, hogy megbuktak, elvették, de legalább nem buktak úgy meg, hogy le kell szállítani. A szégyen volt ilyen, hogy leszállítottak, és akkor gyere. Ez mind buzdította egy kicsit a társaságot, a csapatot. És ez jó, jó volt.
Visszagondolva mindenre összességében csinálna valamit másképp?
Nem. Nem, mert a következő, hát most lesz a televízió, most épp néztem, Mésző kapitány, hogy ez is, amikor ezt a filmet készítették, úgy belementem. De nem volt róla szó, hogy majd mi, meg nem lehet káromkodni. Szóval ez ilyen volt, és akkor nem helyes, hogy állandóan a káromkodás, de sajnos ez benne volt. Meg a másik, hogy az, aki nem tud hajtani, tedd már oda magad meg, akkor ne játszál. Akkor nem mondd meg, hogy minél nem tudsz, kész. Mentünk ki Romániába. Nagyon fontos volt a román mérkőzés. A kis Salait, én azért tisztelem ezt a, nem vagyunk jóba a kapitányunkkal, de egyedül a Mésző merte megcsinálni, hogy ezt a debreceni kis suhancot bemertem tenni, és azt mondtam, egy feladatod van. A Jordaneskut meg kell enned. Ha ide megy, ha oda megy, ha mit csinál, és megette a Jordaneskut. Ez egy jó dolog volt. Na most ő mit csinált? Betette ezt a kis váb gyereket, de olyan gólt rúgott, ami egy döntő jelentősége volt a norvégkereli mérkőzésen, vagy a Priskin, aki egy jó futballista, ilyen gólt tudjon rúgni, és így, és a másik, ami egy kicsit, hát nem azonos az én dolgaimmal, de olyanokat valósított meg a csapat mellett, aminélkül egy kapitány nem dolgozhat. Emiatt tisztelem őt, mert ő azért nem magyar. Szerencsésebb helyzet volt, mert mindent megkapott, és mindent megadtak neki, mindenfajta értelemben. Én úgy tudtam dolgokat intézni, hogy jó viszonyban voltam a Górékkal, lejött a Korom Mihály, és akkor kérdezte, hogy mi van, hogy, és akkor mondtam, hogy hát van egy-két dolog, meg szeretnék mondani. Nem a szobába jött le velünk, hanem kina a jegyzőtábor középső kagyló vagy akármi a dolgozik. És én ott akkor mindent elmondtam. És csak nézett. Azt mondja, ez igaz. És akkor ott volt a Buda, aki a Góré volt. Mondtam, hogy itt van a Buda elvtárs is. Nem tud mondani, hogy milyen célprémium van a románok ellen, mert koronavírus, ha nem nyerünk a románok ellen, mehetünk a lecsóba. Pista, és nem mondtad meg a sár, majd meg fogjuk mondani. Nem, Pista Mácsi, nem meg fogjuk mondani. Mi az, hogy meg fogjuk mondani? Hát ez nem, ez gyerekes dolog. Na most egy Mésző ilyet egy miniszterre, ezt már én mondani a másik miniszter előtt, és akkor néztek, hogy mi van, hogy van. Rögtön lett a dolog. Ezekért kellett, hogy ők menjenek, hajtsanak. Tehát azt mondtam nekik, ide figyelj, ha már nem a tisztességből hajtod a futballt, hát akkor legalább ezért, mert van egy kis pénz, egy kis extra. És akkor ők is elkezdtek beszélgetni egymás között, mert azért megvolt, aki visszadrótozta nekem, hogy öreg, ez nagyon jó volt, mert a srácok is. Ha volt olyan, hogy nem vagyok Tatai edzőtáborban. Én is tudtam, hogy mit csináltunk mi, mikor mi voltunk táborban. Egy zöld csatos üveg volt a szódavíz, ugye? A fele szóda volt, a fele bor. És ki volt téve, hogy hülye az erkére. Hát ki látta, hogy az mi van, meg hogy van, csak mikor itt áll belőle. Na most megyek egyszer végig a szobákon, és előtte eltűntek már, és nagyon gyanús volt, hogy úristen, itt van, elmentek a vacsora után, és ott nézelődtem utánok, hogy mi van. És megyek este végig 10 órakor, és bementem a Parocai volt ott akkor. Nagyon kedveltem pedig a srácot. Megyek baszó, hello, jó estét, mi visel? Te Paróka, tudod megszólalni. Mondom, Paróka, be vagy.
Én? Én vagyok, menjél be a törőjék szobájába, és nézd meg a törőjék, hogy na, de akkor mondd meg, hogy mi van. Na, mondom, tudod mit?
Csomagolj, és takarodj Főpestre. Itt tovább nem vagy az edzőtáborra. Hogy képzeled te? Besmúzolod a játékos társadat a kapitánynak? Pakoljál, és menjél. Kimentem, nekiestek természetesen az egész. 5 perc jöttek, hogy bocsánat, nincs bocsánat. Elzavartam a Paróhoz, pedig a legkiválóbb játékosnak. Nem is tudott olyan pályát befutni, mert talán egyszer-egyszer visszakerült a vád, de már nem tudta hasznyújtani. Ezek nagyon komoly dolgok. Rengeteget tanultam a Zilovszki, a Baróti, hát a Baróti az egy zseni, hát az egy úri ember, az egy királyok volt. A Zilovszki Rudi bácsi az egy nagyon kemény, az egy 4 polgárival rendelkezett, nem volt egy lakat Karcsi bácsi, meg tudhassák, láthassák, szóval a utas ezért rúgta ki, ami nagyon csúnya dolog volt, mert a futballban nagyon otthon volt. A lakat óriási volt. mellette ültem, meg mellette voltam. Mondja, hogy Mésző, miért jössz mindig mellettem? Mondom, nem tudja, hogy miért jövök maga mellett, mert nem szerette hazudsz. Magának öntögetik a kisöcsöt, azt mondjuk, hogy én vagyok a pályázó, és nekem is öntögetik a kisöcsöt, és én is megiszom. Fú, de szemét vagy te. Fú, Mésző, az anyádé. Karcsi bácsi, óriási fazon. De a sós, hát ugye az neveket nem tudott megjegyezni, de mindig ott ültem közelébe hozzá. Hozzák a kaját, görücsék integetnek, hogy ott tűz, szóljál neki, zsíros a kaja, kis söcsöt. Karcsi bácsi, tessék a fogám, mi baj van? Karcsi bácsi, kicsit zsíros a kaja, lehetne kis söcsöt? Neked? Hát természetes, de ez a sok hülye, mit akar, fazekas? Ki ilyen, mit ízik? Mondom, hát nem, hát oké, majd én fölálltam, kimentem, beintettem nekik, hogy egészségetekre megittem a kisröcsöt, és mondom a pincérnek, hogy ott volt egy asztal, a WC bejáratánál, és mondom, ide hozzon ki a pultra, a tálcába, egy olyan 20 darab kisröcsöt. Miért? Mondom, nem fognak jönni a srácok. Hát rögtön, mikor fölálltam és mentem vissza a helyemre, mindegyik rohadt szemét. Persze neked még jó jött, méterről, maradjál már te, hallgass meg, mi lesz. Kérezkedjetek ki WC-re, menjetek oda, és ott van a kisröcs, mindenkinek le van téve. Ki kellett kérezkedni, és tették fel a kezüket egymás után. A tizediknél azt mondja, a sós, mi van, húgyos Józsik vannak itt a csapatban? Mert meg mindenki kérezkedett ki WC-re. De már akkor abban is egyben volt a csapat. És az nagyon fontos, hogy egy ilyen labdarúgó csapat, merdöntő minden egyes mérkőzés, de amelyiket olyan tét van, hogy az nagyon-nagyon magas, hát úgy együtt kell legyél, hogy tényleg, mintha testvérek vagytok, és ez nem. És nem is tudtam másképp elfogadni, és egyformán próbáltam megítélni dolgokat velük kapcsolatosan. A 82-t azt nagyon sajnálom, mert sokkal-sokkal több volt abban a csapatban, és mi is ugye ez a belga, a Cserniti Jánszkéhez milyen gólt tudott rúgni. Na mindegy, hát nem lehet visszacsinálni, bár ők erőszakosabban játszottak. És ugye a Kenderesi, az gyerekkori haverom, meg az ott él kín, de az már ott szerepelgetett, nem keresett még. Kicsit hátrébb van a születésnapom egy pár nappal, de a keres már, majd fogom neki mondani, hogy nem kell fővágjál, mert ez most másút ez a magyar csapat. Nekem nagyon fájt, de csak nekem, hogy nem is akarok ebben más belekavarni. Az rengeteget jelentett, és ezt nagyon kevesen tudják, meg a könyvemben se szerepel annyi, hogy egy háromszor voltam Európa válogatott, háromszor voltam világ válogatott. Na most olyan játékosok közé kerültem be, hogy az hihetetlen. Ez megint egy ilyen felejthetetlen dolog számomra. Mindegyik srác ismert a csapatokba, az is egy jó dolog volt, közvetlenek voltak, de az, hogy Európa szintű nagy válogatottakban meghívtak, az nagyon-nagyon pozitív dolog volt, és az nagyon komoly értékű. És ezt is mondtam a fiamnak is, hogy van, mint van. Ő pedig nagyon jó úton jár, mert jó, csinálja a dolgokat, nagyon keményen, tisztességesen. Itt az MLS-ben kicsit csúnyán bántak vele, de hát ez sajnos ez benne van, ez mindenkivel előfordulhat.
Kedves hallgatók, a Sport délelőtt első órájában Mésző Kálmánnal készült beszélgetésünket hallgathatták meg. A riporter Fejér Balázs volt.
Ez a Sport délelőtt. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
that I would see this early summer night. So my friends keep saying, but just wait, you know it ain't your time tonight. Yeah. Should I see the jealous look in Daddy's face when she came and I woke up to her?
You know I like it like that.
And then she said, honey boy, all your friends will never know the things that you will learn.
Folytatjuk a Sport délelőtt műsorát, a mikrofonnal még továbbra is Balogh Balázs. Egervári Sándor a héten ünnepelte 76. születésnapját. Most meghallgathatnak vele egy beszélgetést, amelyben mesél pályafutásáról, edzői hitvallásáról, a szövetségi kapitányságáról, és arról, hogy mi van most vele, hogy éli mindennapjait.
Ami örök, az pomáz, mert hogy itt ülünk most éppen a lakásodban, és hát itt is születtél.
Igen, én innen 100 méterre születtem a szomszédos utcában. Valamikor a bába asszony megfogta a lábamat és megemelt, azt mondta, körülbelül 3 kilós lehet a gyerek. Tehát abban az időben azért nem kórházba születtünk, hanem háznál. Büszke vagyok, hogy a mai napig itt élek, itt vannak a gyökereim, ebből táplálkozom. Sok szép élmény és barátság fűződik ehhez a ma már városhoz. Gyerekkoromban ez egy 6000-es falu volt.
A bába asszony, azt gondolom, azért nem tudta megmondani, hogy majd futballista leszel, meg edző, szövetségi kapitány.
Nem, ezt nem. Apám bízott benne nyilvánvalóan. Apukám nagyon büszke volt a futball múltamra is, meg az edzői múltamra is. Nagy hódolója volt a labdarúgásnak. 5 éves koromban én már a stadionban voltam, 55-ben a magyar válogatott mérkőzéseit néztem. Apám nagy Kocsis Sándor Sanyinak a fanja volt, úgyhogy mondta apám, hogy ne a Puskást nézzem, hanem a Kocsis Sanyit, mert az az ő kedvence. Hát így nőttem fel.
Akkor sportos család volt a tiétek? Más is sportolt már előtted is?
Nem, én voltam egyedül ilyen kiugró. A édesapám is gyári munkás volt, anyukám is szövőnő ugyanabba a pomázi gyárba, úgyhogy nem volt jellemző a sport hagyományok folytatása. Én voltam az úttörője a családnak.
De hát gondolom, hogy itt azért még zajlott javában a te idődben a grund élet, mikor és hol vettél először föl futballcipőt mérkőzésre?
Jaj, hát olyan 14-15 éves lehettem, amikor úgynevezett kölyök csapatba játszottunk Pomázon, és a klub megvett számunkra ezeket a régi szöges toplis futballcipőket, ormótlanok voltak. De mi nagyon büszkén, én a tükör előtt álltam, fölálltam egy székre, és úgy néztem, hogy illeszkedik a lábamra a stoplis cipő.
Akkor így kezdődött a futball, de hát azért eljutottál igen magas szintre.
Hát igen, szép lassan. 16 évesen már a Pomáz első csapatába futballoztam. A pályán nőttem föl, 5 percre volt a lakhelyünktől a futballpálya. Úgyhogy én a futballpálya neveltje voltam elsősorban. Ha sötétedés kapcsán kellett hazaérnem, ha nem értem haza, akkor nagy balhé volt apám részéről, de azért viszonylag jó nevelt gyerek voltam, megérkeztem a vacsorára.
Akkor Pomázról hova vezetett az utat futballban?
18 évesen katonának vonultunk be a Pintér Sanyival, akivel együtt végeztem a 8. általános iskolát is. A Budai Laci bácsi volt akkor a Kossuth KFS-ének a edzője, sokat tanultunk tőle is. Onnan kerültem én leszerelés után 20 évesen a budapesti Spartakuszba, ahol a Hidegkuti Nándi bácsi volt, tehát aranycsapat két meghatározó tagja edzett abban az időben. Nagyszerű közösségekben voltam, ahol sok segítőkész érett jó futballista között tanultuk a szakmát, meg természetesen a Nándi bácsiéktól.
Hát akkor ez már egy nagy előrelépés volt, és akkor onnan jött az NB1?
Hát igen, a szomszéd pálya, a Honvéd pálya nem volt messze, úgyhogy a Honvédba igazoltam 72-be, 22 évesen. Azt is tudom, hogy október 1-én játszottam az első NB1-es mérkőzésemet a Diós Győr ellen, amit megnyertünk. Tehát ezek gyönyörű élmények voltak, meghatározóak a futballkarrieremet illetően.
Mi volt a posztod?
Én elsősorban védő voltam, tehát védővénám van. Nem a romboló védő voltam, hanem a megelőző. Inkább elvettem sportszerűen a labdát az ellenfelektől, tehát jó elővételeztem a várható szituációt. Az volt a jellemző az akkori honvédos időszakomra.
Te akkor végül is oda kerültél Kocsis Sándor klubjához, bár sokak szerint a Ferencváros volt a kedvence, de a Honvédnál játszottál, ott kik voltak akkor a pályatársak?
Hát a Honvédban Kocsis Lajos, Kozma Misi, Pintér Sanyi, akivel folyamatosan együtt játszottunk, Ruzsinszki, Tajti Józsi. Jó, nagyon jó csapatunk volt, de a bajnokságot nem nagyon tudott nyerni a Újpesten kívül senki. Fazekas, Bene, Dunai 2, Zámbó, csodálatos csatársoruk volt. Dobogóra a Honvéddal felértünk, de messze menő bajnoki reményeink nem voltak.
Hát akkor meggyűlt velük a bajot, gondolom, a bajnokságban.
Volt gondom Újpest ellen játszani, igen. Nem volt egyszerű. Külön-külön is el tudtak dönteni egy mérkőzést, de ők együtt zseniálisak voltak.
A legnagyobb sikered ez volt, ez a bronzérem?
Futballkarrieremben? Igen, magyar kupa győztesek is voltunk meg a bronzérem a bajnokságban.
Hát akkor rengeteg jó futballista volt a magyar csapatokban. Válogatottság esetleg?
Nem, én egyszer voltam olimpiai válogatott. Egerbe játszottunk egy csehek ellen egy mérkőzést. Többre nem futotta.
És a Honvédnál ott mennyi ideig voltál?
4 évet voltam a Honvédban. Aztán eligazoltam egy évre Szegedre. A Szeul csapatában játszottam. Simán bemaradtunk a bajnokságban, ami kiváló eredmény volt az ottani szegedi futball élet kapcsán.
De hogy kerültél oda?
A Gújdár Sanyit kellett kiváltani, a lejárt a honvédségi katona ideje a golyónak, és vissza kellett volna menni Szegedre. A Szeul engem igazolt le. Én voltam a kiváltója. Jól éreztem magam egy gyönyörű egyetemi városban, föltaláltam magam nagyon hamar. Sok csinos lány mellett könnyű volt a feladat.
De ott nem sokáig maradtál, csak egy évet?
Csak egy évet, igen.
És utána?
Visszajöttem az MTK-ba, Budapestre, úgyhogy a Mezei Gyuri által irányított MTK akkor nagy meglepetésre a dobogon végzett. Egy nagyon fegyelmezett csapatjátékot játszó MTK képes volt felborítani többször is a papírformát, és befutottunk a bronzéremre. Nagyszerű közösségünk volt, jól éreztem magam,
Ott kikkel játszottál együtt, mert azért már Honvédból hallottunk neveket, kik voltak az MTK-ban?
Kolitár Lajos, Brűnyi Béla, Fülöp Feriék, Morgós Gabi, sok jó futballista volt, de igazából az erőnk a egységes csapatjátékban volt, ami elsősorban a Mezei Gyuri érdeme volt.
De ott a nemzetközi kupában is nyertetek valamilyen?
Ilyen Totó Kupa mérkőzésen szerepeltünk nagyon jól. Bayern Münchent is megvertük annak idején Münchenben. A válogatottjait nélkülöző, nem a Beckenbayerek nem voltak a pályán, de a nagy bravúr volt. Ez nemzetközileg ennyi volt, sokkal több lehetőségünk nem volt.
És itt is fejezted be az aktív játékot az MTK-nál?
Igen, 81-ben, 31 évesen viszonylag hamar.
Volt ennek oka?
Volt, igen. Kiesett a csapat a NB1-ből, én pedig már alacsonyabb osztályban nem akartam futballozni.
De te már aktív pályafutásod alatt is kacsingattál így az edzői pálya felé? Hát most különösen úgy, hogy ugye ott volt Mezei György az edződ.
Igen, elsősorban a Gyuri javaslatára elkezdtem a CFN a szakedzői tanfolyamot, úgyhogy én elvégeztem, mire abba hagytam a pályafutásomat, meg volt az edzői diplomám.
És akkor rögtön kaptál is állást?
Hát rögtön nem. Kellett egy pár év a Mezei Gyuri által vezetett olimpiai válogatott mellett dolgoztam. Később a úgynevezett mexikói világbajnokságon a kijutó magyar válogatott pályaedzője voltam a Tajti Józsival együtt.
Hát azért ezek komoly állások.
Hát igen, meglehetősen magasan kezdtem, igen, magasra emeltem a lécet.
Sokat beszélnek most megint 86-ról, ugye, hogy Mezei Györgyről kiadtak egy könyvet, ő is mondott egy-két dolgot. Mondj már valamit erről a 86-os VB-ről, mert azt sírjuk vissza, azt az időszakot újra, mindig-mindig, hogy jussunk egy világbajnokságra.
Hát nagyszerű közösség volt, és a Mezei Gyuri egy egészen újfajta felkészülési módszert vezetett be. Mentünk spanyolországi Benidormi edzőtáborba, és télen nem a térdigérő hóba futottunk, hanem ragyogó körülmények között labdás edzésekkel kapták a játékosok a terhelést. Így aztán le tudtuk győzni abban az időben a felkészülés során még a spanyolokat is, úgyhogy. De hát abban az időben úgy jutottunk ki, hogy vertük a hollandokat, az osztrákokat, és viszonylag simán kiharcolta az a csapat a világbajnoki szereplést nagyszerű csapatokkal szemben.
Sőt, hát ugye sokak véleménye szerint világbajnoki éremesélyes volt legalább a válogatott.
Hát igen, de sajnos a helyszín és az ottani időjárás nem nagyon kedvezett számunkra. Teljesen új közeg volt, és az a fajta melós csapatjáték, ami jellemezte a korábbi évek sikereit, azt ott Mexikóban nem tudtuk megvalósítani.
Igen, de hát erre gondolom, hogy készültetek, vagy tudtátok, hogy ilyen körülmények lesznek.
Természetesen készültünk erre. Nem a tészta program miatt, de kétségtelenül egy rossz állapotba kezdtük el a világbajnokságot, tehát nem voltak meg azok a dinamikus közös együttes labda visszaszerzéseink, ami jellemezte a kontráink lehetőségét. Igen, sajnos nagy blama volt.
Sokan azt mondják, hogy azért, mert ott, amikor más pihent, akkor a csapatot 40 fokba edzett. Elképzelhető, hogy ez is volt probléma?
Hát nem. Nem. Az igazság az, hogy a orosz mérkőzés előtt, vagy szovjet mérkőzés előtt az utolsó felkészülési mérkőzésünkön kiváló fizikai állapotban voltak a játékosok. Ritmusváltásokkal én vezettem a mérkőzést egyébként, mint pályaedző. Még rá is szóltam a kiprikékre, hogy nem most sprinteljetek majd a hétvégén. Mert olyan jó állapotban érezték magukat, hogy jól esett nekik villogni. 4 nappal később meg nem sikerült.
Igen, éppen ezért ugyanúgy, mint az 54-es VB-ről is sok minden mond, a kering itt is volt arról szó, 86-ban, hogy esetleg megmérgezték a csapat, ilyen különféle teóriák. Gondolom, ezeket te is hallottad.
Én meg is tapasztaltam. tehát az öltözőben volt olyan oxigénpalack, amiből buzsborékolt a oxigén dús levegő, hittük mi azt. Utólag mondták, hogy nem biztos, hogy az oxigén volt, mert csak azon a mérkőzésen volt oda bekészítve, hanem valami központi idegrendszerre ható gáz is lehetett abból. De hát ezt csak utólag tudjuk, és bizonyítani sem tudjuk, de a feltételezés nem alaptalan szerintem.
Hát igen, ha különösen visszahallgatjuk a játékosok vélekedését is, hogy mit éreztek, mit...
Sérültek, rosszul voltak, igen, tehát hány ingerük volt a mérkőzés kezdetén már.
Hát ez az, ami biztos, hogy megmarad a történelemből, mindenkinek nagyon fájt ez a vereség, bár azért még így is tovább lehetett volna jutni. Volt még a magyar csapatban annyi, hogyha ezt a szovjetek elleni nagyverést túléli, akkor tovább jut, akkor ott még jó eredményt érhet el, vagy az már akkor ott tönkrement?
Bíztunk benne, nagy bravúr volt, hogy az oroszok veresége után le tudtuk győzni a Kanadát, a franciák viszont megint nagy falatnak bizonyultok a harmadik csoportmérkőzésünkön, úgyhogy Platini által fémjelzett francia válogatott akkor felülmúlt minket.
Igen, és hát ott sokat mondjuk azóta is, hogy egy gólon múlott tulajdonképpen a továbbjutás.
Igen, mert meg lehetett volna, nem is, azt hiszem kettő vagy három gól inkább, de hát sajnos leszerepelt az akkori nagyon sikeres válogatott. Sajnos szét is esett a csapat, Mezei Gyuri lemondott, és sajnos a folytatás se sikerült úgy, ahogy azt elvárhattuk volna két évvel korábban.
A te karrieredben ez mit jelentett?
Hát egy nagy csalódás volt valamennyiünknek, pláne akik mi ott ültünk a kispadon. De mindenből ebből is lehetett tanulni. Tanácsokat adtunk egymásnak. Én sok kedves figyelmeztetést kaptam a Gyuritól a későbbiek során. Én sokat tanultam tőle az ő felkészítési módszerét a csapatjáték szervezésbe. Én elsősorban az ő iránymutatására támaszkodtam.
Sokan azt is mondják, hogy talán éppen ez volt a baj, hogy úgy senki nem beszélt róla, hanem ez úgy ott maradt a levegőben, hogy nem jutottunk tovább.
Igen, 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 de hát forrongottak az időben a magyar társadalom, és tehát azért a nagy változások közepette már politikai, társadalmi berendezkedést illetően is sok komoly változás volt, úgyhogy nehéz volt egy megfelelő irányt találni bárki számára.
Hogyan alakult a te életed? Mikor lettél önálló edző?
A BVSC-nél voltam először önálló, előtte a Bot Józsi irányításával, meg a Mezei Gyuri irányításával a Honvéddal bajnokságot nyertünk, ami akkor egy nagyon jó, sikeres eredmény volt, pláne úgy, hogy a Honvéddal a Mezei Gyurival való bajnokságot úgy nyertük, hogy az előző évben osztályzón maradtunk benne az NB1-be, azt hiszem pont Kazincz Barcika, aki most megint jeleskedik. Kazincz Barcika ellen játszott a Honvéd egy ilyen kiki mérkőzést, hogy benn maradjon az NB1-be. És utána bajnokságot nyertünk a következő bajnoki évbe, ami egy nagyon nagy siker volt valamennyiünk életébe.
Pedig hát azért abban az időben nem volt olyan egyszerű a labdarúgás, nem volt pénz a futballban, fizetéseket így úgy kapták a játékosok, ezekkel is meg kellett küzdened végig a pályafutásod alatt?
Igen, volt nehéz időszakok voltak. Volt idő, mikor a stadionok vagy a sportpályák helyére bevásárlóközpontokat építettek. Nekem volt olyan időszakom, a MTK-val bajnokságot nyert Illés Bélával, meg Halmai Gabikkal, Lőrinc Emilekkel. Csak úgy tudtunk edzést tartani, hogy belopozkodtunk a sörgyár pályára, átugorva a kerítést, hogy edzeni tudjunk. Azért ma már sokkal jobb viszonyok vannak, az, amikor edzést alig tudsz tartani egy-egy komoly eső utáni stadionban nem engedtek be minket. Sokkal nehezebb időszakot. Volt annak azért nevelő ereje, hogy megküzdöttünk azért, hogy tudjunk egyáltalán edzeni. Tehát örömmel mentünk és ugráltunk át a kerítésen, hogy edzeni tudjunk. Ma erre nincs szüksége a futballistáknak, sokkal jobb körülményeket tud teremteni a jelenlegi társadalom.
Nézzük akkor itt a vezetőedzői feladataidat. A BVSC-nél ott 3 évet voltál?
Igen. A Garabba Imrét menesztette akkor a BVSC, és nagyon kell gondolkodnom az évszámokon. Nem fontos, igen. A lényeg az, hogy az első évben sikerült a bemaradást biztosítani a csapat számára. A második évben 6. voltunk, a 3. évben pedig majdnem megnyertük a bajnokságot a stadionban egy ilyen kiki meccsen. A Fradi diadalmaskodott rajtunk, mert szegény Oroszveli kihagyta a 11-est. Közel álltunk nagyon ahhoz, hogy meglepjük az egész magyar futballtársadalmat, és nevelő egyesületként a BVSC legyen az NB1 bajnoka. Úgyhogy az egy szép időszaka volt, a bemutatkozás jól sikerült. A BVSC egy nagyszerű lehetőséget nyújtott számunkra, de aztán jött a társadalmi változás következtében a Kőbánya és Őrgyárnak a privatizációja, a dél-afrikai, már a szponzori támogatás nem jött, és esett össze sajnos az egyébként sikeresen működő akkori BVSC.
Neked hova vezetett az utad akkor, az MTK-hoz?
Nem. Egy ideig nem is volt állásom, tehát évedzője lettem a BVSC-re nyújtott teljesítmény kapcsán, de igazából meghívást, vezetőedzői meghívást nem kaptam, csak Érdre, ahol az MB3-ból feljutottunk az MB2-be, és egy nagyszerű közösséget tudhattam magaménak. Öröm volt köztük élni, működni. Az is egy sikeres vállalkozás volt, még akkor is, hogyha nem NB1-es szintű. De élveztem a munkát.
Mi volt az oka? Elgondolkodtál rajta, hogy miért nem kerestek NB1-ből?
Nem tudom. Igazából erre magyarázatot nem tudok.
És hova mentél Érdről?
Hát jött az MTK az első alkalommal. A Fülöp Feli a Várszegivel leültetett, és megkötöttük a szerződést. Egy jó képességű közösség volt, de nem tudtak a dobogon végezni az előző évben sem, és az első évben már bajnokságot nyertünk, ráadásul 19 ponttal előztük meg a második Ferencvárost. Aztán jött a hideg zuhany, mert nem hosszabbította meg a Várszegi a szerződésemet.
Én hallottam erről egy pletykát, most akkor tisztázhatjuk, hogy igaz-e, hogy állítólag hoztak ide szerb játékosokat, hogy válasszál közülük, és mondtad, hogy hát neked nem kellenek, és akkor azt mondták, ha nem kellenek, akkor te se kell lesz. Volt ilyen valóban?
A külföldi játékosok idehozatala az a Várszeginek a központi témája volt. Én nem igényeltem, de vitára nem volt ok, vagy lehetőségem sem, mert ő adta a pénzt, és ő mondta, jó, hát akkor nem. És akkor hozta ide a Hollandiából a Henten KT-t, akivel európai középmezőnybe akarta vinni az MTK-t. De hát a slusszpoén ebben az volt, hogy következő évben én elmentem a Dunaferhez, Dunajvárosba, és akkori MTK-ra 16 pontot verve lettünk bajnokok éppen a MTK pályán, amikor 4-1-re nyertünk ellenük, úgyhogy a sors visszaadta nekem azt a nagyszerű érzést, hogy ismét az MTK pályán ünneplem a bajnokságot, csak éppen a másik csapatban, mert a Várszegi nem hosszabbított szerződést. Érdekes volt ez a szituáció, és
amikor mondtad, hogy a BVSC-vel majdnem sikerült a bravúr, hogy élen végezzetek, hát ez sikerült akkor az MTK-val is, sikerült a Dunaferrel is.
Igen, igen. Hát ez egy sikeres időszak volt. Nagyon jó közösségben dolgoztam, nagyszerű játékosokkal még a vezetőkkel is nagyon jó viszonyt ápoltam, bár voltak konfliktusaim még Dunaújvárosban is, de a játékosok kiálltak mellettem, úgyhogy...
Mi lehetett azok a konfliktusnak, ha egyszer egy MB2-ből feljutó csapatból csináltál bajnokot?
Hát, volt egy olyan kérés a Dunafer szakosztály vezetőjétől, hogy a környező településeken játszunk fel, ilyen hírverő mérkőzéseket kellett játszani. Én mondtam, hogy azzal igazából nem tudom jól fölkészíteni a csapatot, mert rúgunk 8-10 gólt, nem érek vele semmit. Inkább egymás közt játszunk 8-8 ellen. A nagy vita volt belőle, és megsértődött a vezetés, hogy mi az, hogy én nem fogadom meg az ő igényeiket, hogy miért nem a felé halad a közösségünk. És hát ki akartak paterolni a vezetőedzői székből, de a két csapatkapitánya, Jekyll-Tóni meg a Lengyel Feri fölmentek a elnökhöz, és mondták, hogy akkor ők se lépnek pályára, tehát kiálltak mellettem a játékosok, ami nagy erő volt számomra, és nagyon jó megerősítés, hogy jó úton vagyok a csapatépítéssel. Tehát hiteles embernek éreztették a vezetőkkel, hogy ők a Sanyi bácsival szeretnék befejezni a bajnokságot.
Végén, amikor neked lett igazott bajnokok lettetek, mondták, hogy elnézést?
Hát én nagyon jó kapcsolatban vagyok a mai napig is Szabó, a Johnnyval, mi csak így hívjuk a klubnak a vezetőjével. Most is meghívtak, hogy a 25 éve bajnokságot nyert csapatot össze szeretnék hívni, hogy el tudok-e menni. Mondtam, erre mindenképp, ha levisz valamelyik kollégám autóval, akkor örömmel megyek. Azok a nagyszerű sportemberek közé, akikkel 25 évvel ezelőtt együtt dolgoztam.
Igen, akkor egy kisebb fajta ilyen őrület volt, és mindenkinek nagyon tetszett a Dunafer játéka, mert hogy látványos volt, sok gólos volt, a nemzetközi kupában is jól szerepeltetek, igaz, hogy nem tudtatok Dunajavarosban játszani, el kellett menni Győrbe, de még ott is majdnem telt ház volt.
Igen, igen, hát hosszú autósor vezetett Dunaújvárosból Győrbe, állítólag a személyautók egymást követték, zászlót és dudát lengetve. Meg tudta szeretni az egész ország azt a vidéki kis klubot, aki fölborította a papírformát. Szimpatikus volt a játékos is a pályán, elég higgadtan nyilatkoztunk mi is a magunk módján, elnök úr is, meg én, mint vezetőedző. Nem voltunk elszállva a sikereinktől, ez szimpatikus volt az emberek jelentős részének.
A nemzetközi kupában is lehetett volna egy áttörés, de az valamiért elmaradt.
Igen, volt egy ilyen csúnya történet, ami tipmix mérkőzés volt abban az időben a játékosok megrontója, és én sajnos megerősíteni, cáfolni sem tudom a dolgot, de állítólag ennek is szerepe volt abban, hogy kiestünk egy olyan ciprusi csapattól, amiktől nem szabadott volna.
Csalódás volt, és különben volt több is ilyen a pályafutásod során?
Nem, ez volt az egyetlen, amilyen feltételezések szerinti megegyezéses mérkőzés, de megerősíteni nem tudtam, vagy meggyőződni róla. Gyanús volt, tehát környékezték ott a játékosokat, azt tudom, de hogy ezt fölvállalták volna-e vagy sem, ezt nem tudtam kibogozni. Nem feltételezem róluk. A futball produkál váratlan eredményeket. Én inkább elsősorban erre fogtam ezt a viszonylag meglepetésszerű gyenge nemzetközi szereplést.
Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk megkezdett beszélgetésünket Egervári Sándorral.
Ez a Sport délelőtt. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
Vágytam. Valahogy mindig úgy Húznál újra egy percet, és a karjaim közt lennél. Én nem kívánnék semmi mást, csak hogy újra itthon legyél.
Szeret a nő még hittel, most is hozzád húz a szíve. Tered a nő még hittel, hagyd, hogy újra bízom benne. Szeret a nő, csak lassan volt már a végtelen szavakon, de még nem veszett minden el, csak hagyd, hogy ébredjen fel.
Hogy nem mindig úgy vártam rád, amire vágytál. Néha nem voltam túl jó hozzád, mégis vártam a folytatást. De ha adnál újra egy percet, és a karjaim közt lennél, én most sem kérnék semmi mást, csak hogy újra itthon legyél. Kérnék semmi más, csak hogy újra itthon legyél.
Szeret a nő még hittem, most is hozzád húz a szívem. Tele van ő még hittem, hogy újra bízom benne.
Szeret a nő, csak elegem van már az átkozott szavakból, de még nem veszett minden el, csak hagyj, hogy ébredjen fel. Még várlak, én is várlak, drágám.
Még
várlak, én is várlak, drágám.
Még várlak,
még mindig várlak rám.
Még várlak.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Lőrinc Tamás olimpiai bajnok! Gyere Kristóf egy jó beérkezéssel! Ez is térmes világ!
Olimpiai bajnok a magyar női kajak négyes! Fantasztikus versenyzéssel!
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Kardiológushoz mentem, a szívemben egy szép szilánk szétszakított rendesen, szívbalzsamot írt felre, a pulzusomat mérte, míg én kérleltem őt, adj még időt. De a homokóra csak pereg tovább velünk egy életen, átfutottunk sok galaxison és csillagrendszeren, de bármennyit nézem az üstökös mezőt, csak őt látom őt. L'amour toujours, nem fakul már sohasem. L'amour toujours, te vagy a végzetem. pedig volt közöttünk szimbiózis, barátságból szerelem. Dunaparti séták, boldog hajóút a tengeren. Csokoládé, apcsók, mézes kalács, sok álmodozás. És elképzeltünk mindent, jó nagy esküvő lakodalom. Három gyerek szaladgált a fejünkben az udvaron. Esti matinék, közös hagyma pucolás, véget nem érő adás. Lámuk tuzsó, nem fakul már sohasem. Lámuk tuzsó, te vagy a végzetem. Lámuk tuzsó, nem fakul már sohasem. Lámuk tuzsó, te vagy a végzetem. Emlékszem még pontosan, hogy ott azon az éjszakán smaragdzöld íriszében tükörképem nézett rám. Szólt a buszsofőr, kiszállás, végállomás. Lámuk Tuzsó, nem fakul már sohasem. Lámuk Tuzsó, te vagy a végzetem. Lámuk Tuzsó, nem fakul már sohasem. Lámuk Tuzsó, te vagy a végzetem. Szerintem egy teknős béka vagyok, szerinted majom, de kétség sem fér hozzá, hogy te egy kaméleon. Először ártatlan bárány felhő, majd jégeső. Most csatástalan mindenféle érzéstelenítés, a lelki fröccs nem működik, a vodka árt, a sörkevés. Az utcáról hallom, ahogy zokog egy gitár, későre jár. Lámuk Tuzsó, nem fakul már sohasem. Lámuk Tuzsó, te vagy a végzetem. Lámuk...
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
Labdarúgás.
A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban.
Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Just go ahead now. One last diamond in his pockets, and that's a grip now. This one said he wants to buy you rockets. And
just go ahead now. And if you like to tell me, maybe just go ahead now. And if you wonder about me flowers, just go ahead now. And if you like to talk for hours, just go ahead now. And if you want to call me, baby, just go ahead now. And if you like to tell me, maybe just go ahead now. And if you like to buy me flowers, just go ahead now. And if you like to talk for hours, just go ahead.
Sorszám termék megjelenítést tartalmaz.
Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Kedves hallgatóink, folytatjuk megkezdett beszélgetésünket a 76. születésnapját ünneplő Egervári Sándorral.
Sok játékos ment veled BVSC-ből akár tovább, MTK-ból Dunaújvárosba. Azért ez bizonyít valamit, hogy szerettek veled dolgozni.
Igen, én azért elég játékos pártjegyző voltam, volt, amikor ezt számon is kérték rajtam, de hát én abba hittem, akikkel együtt dolgozok nap, mint nap, azokkal az emberekért én is kiállok, nem csak ők én miattam, hanem én is velük együtt éltem az életemet, és véleményem szerint ez a fajta közvetlen viszony, ez sokat segített a játékosokkal való közös munkában.
Dunaújvárosban nem mentél, vagy menned kellett?
Dunaújváros, hát ott is a privatizáció, tulajdonképpen a Dunafer, mint cég esett szét sajnos, mert a privatizáció ott is beleszólt a dologba, és az a fajta szponzoráció, ami korábban volt a gyár részéről, amit a Johnny szerint, a akkori elnök szerint, Szabó Johnny szerint a éves költségvetésnek az 1%-át fordították csak a sportra, mert egy akkora cég volt 10 000 munkással, mert abban az időben az acél jól működött, de ezt is el akarták venni, nem a városvezetői, hanem az akkori új irányítás, aki átvette a hatalmat a gyárba, Johnnyékat lesöpörve. Sajnos ez a csapat és az akkori Dunaújvárosi sport jövőjét is beárnyékolta.
Utána hogy kerültél vissza az MTK-ba?
Jaj, hát bekaptam a cumit, mert a Várszegi visszahívott engem, mert megtudta, hogy Újpesttel tárgyalok, és úgy volt, hogy fölkérnek Újpesten, és ő egy nagy riválisra lettem volna az akkori MTK-nak, és azt mondta, inkább odahoz az MTK-hoz, mert ő akkor kiépíti az MTK elé a megvásárolt Ferencvárost. Tehát ő ott taktikázott. Én örültem, hogy vissza tudok menni, mert az MTK-ban jól éreztem magam. A Füle Feri játékos társam volt annak idején az MTK-ban, így aztán kiváló kapcsolatot tudtunk kialakítani. Sajnos nem egészen bajnok esélyesként mentem vissza ismét az MTK-ba, akkor Ferencváros nagyon erősítette magát többek között az én dunaújvárosi játékosaimmal, mert arról szólt a fáma, hogy ha én az MTK-ba aláírok, játékosaim mondták, hogy őket is csalja a Várszegi, de a MTK-ba nem tud szerződést adni nekik, csak a Fradiba, de ott dupla pénzért. És akkor sikerült abban az évben szintén bajnokságot nyerni egy viszonylag gyengébb összeállítású vagy játékos keretű MTK utolsó mérkőzésen megvertük az Újpestet, a Fradi pedig botrányos körülmények között a Debrecent nem tudta legyőzni, és meglepetésre megnyertük a bajnokságot. Tehát ez volt az MTK-val nyert második bajnokságom, és első nagyon tetszett a Várszeginek nyilvánvalóan, mert ő a Fradival akart bajnoki BL mérkőzéseket játszani.
Nem tudom, hogy egy edző elmondhatja azt már ennyi idő távlatából, hogy voltak-e a pályafutásában kedvenc játékosai a klubcsapatokban, tehát azért sok egyéniséggel dolgoztál együtt, Orosz Feri, Tököli, Zavacki, csak is sorolom, Illés Bélát említetted már, Halmai Gabit, voltak azért kedvencek?
Hát én megkülönböztetett kedvencem nem volt. Elismert játékosom, akik példaértékű edzés munkával és játékos teljesítménnyel voltak, ilyen sok is volt, hála jó Istennek. Nyilván nagyon fontos, hogy csapat életében, hogy a váz az a 5-6, helyenként 7-8 kiváló képességű játékos jól érezze magát és megfelelő környezetbe kerüljön. Ez nagyon fontos volt mindig számomra. Most is vannak, akik sokat jelentkeznek telefonon, vannak, akik meglátogatnak. Éppen erre jártunk Sanyi bácsi címmel. Legutóbb a két Kovács állított be hozzám, Kovács Ervi, meg a Kálmán, Kovács Kálmán. Itt voltunk dobogókön, Sanyibá bejöhetünk. Hát mondom, hogy a fenében, itt a diófárnyékában mindig van hely nálam.
Ez az MTK-nál lévő bajnoki címed, ez szerződés hosszabbítást vagy kirúgást ért?
Nem, a következő évben másodikok lettünk, tehát ezüstérem, amit nem kell szégyenkezni, de tudomásul kellett vennünk, hogy akkor is a Ferencváros volt a legfontosabb a Várszegi számára, mert ő egy közép-európai erős nemzetközi csapatot akart építeni.
Veled ezt nem tudta elképzelni?
Nem, én vitában voltunk több esetben is, tehát az én szakmai meggyőződésem ellenére szeretett volna, volt olyan, hogy mondta, hogy Csanyikám, ezt hagyd abba, ezt a közös labda visszaszerzési törekvést, ezt nem tudja a mi csapatunk játszani. De mondtam, hogy adjál még egy hónapot, és majd működni fog a dolog. Tehát, ja, voltak konfliktusaink egyénileg játékosok kapcsán is, de soha nem volt túl nagy szembenállás, sokkal inkább óvatosan tudta, azért ő egy dörzsölt üzletember volt, tudta, hogy lehet marinálni a háttérben. Sok dologban megelőzte a magyar futballkultúrát az akadémiai rendszerrel, úgyhogy én utólag is csak jókat tudok rá mondani, még akkor is, hogyha sok esetben szinte egymással szembe mentünk a szakmai törekvéseinkkel.
Ha már szakma, ugye játékosok is voltak, akik követtek téged, de hát volt állandó stábod is.
Igen, nagyszerű emberekkel dolgoztam. Nyilván a sikerek nem csak a vezetőedző múlnak, hanem a kollégáimon is, segítőim, meg a játékosok együttes törekvései mentén, úgyhogy volt a Pülöskei Gabi is, volt az MTK-ban, aztán a Kenyeres Imre.
A trokoni szálok is vannak.
Az Imre, igen, a hugomnak a férje, úgyhogy sógor.
Hány évet dolgoztatok együtt?
Hát az Imivel több évet, Dunajvárosban is együtt dolgoztunk. Egy nagyszerű sportember, aki annak idején az MTK ifi csapatának volt, a Kovács Zoliéknak, a Komodi Laciéknak a ifi edzője. Nagyszerű képző pedagógus volt az Imi, úgyhogy nagyszerű segítség volt számomra.
Te voltál akkor az MTK edzője, amikor elment az Áram a kupa meccsen? Nemzetközi kupa meccsen?
Nem.
Nem, akkor nem?
Nem, az a Garami Józsi bácsi volt, igen, emlékszem rá, a svéd csapat.
Akkor Rabocki Balázs védett, és ugye vitted is Dunajvárosba.
Igen, hát akkor egy nagyszerű kapus volt a Babos Gabi. Babos Gábor volt az első számú kapusa az MTK-nak, és ott volt mögötte a fiatal szintei fikorban a Rabocki, aki nem kapta meg azt a lehetőséget, hogy többet védjen, mert azért a Babos Gábor akkor az ország legjobb kapusa volt.
Az MTK után már jött a válogatott?
Nem, voltam kint Kuwaitban is edzősködtem, és amikor onnan visszajöttem, akkor U20-as válogatottnak a szövetségi edzőinek kért fel a Kisteleki Pista, az akkori MLS elnöke, és egy nagyszerű eredmény tudtunk elérni ott.
Sokan azt gondolták, hogy majd az új nagy generáció bekerül majd a nagy válogatottba, hát azért ahhoz képest talán kevesebben jutottak el. Nyilván vannak olyanok, akik sokszoros válogatottak lettek, mint Gulácsi Péter.
Így van, ott is volt egy nagyon komoly mag, aki nemzetközi szintű futbolista volt, a külföldi szakemberek véleménye alapján is a Gulácsi és a Kóman Vladimir német Krisztián páros kiemelkedett a akkori válogatottból, de nagyszerű közösség volt, akik jól fölkészítettek korábbi ifi válogatott szinten, tehát annak idején a Bozsik program kiválasztottsai voltak, Mezei Gyuri és a Boti Józsi irányításával. A Boti Józsi később a U15, U17-es, U19-es válogatott edzőjeként állandóan versenyeztette ezeket a gyerekeket, úgyhogy egy nagyszerűen fölkészített közösség volt. Én csak belecsöppentem ebbe, nyilván kikértem a Boti Józsi tanácsát, de nagyszerű eredményt ért el az akkor ez a fiatal Csikó csapat, aki nagyon népszerű volt, mivel fiatal emberekről volt szó, az egész ország nagy figyelemmel és rokon szemmel követte a eredményeinket.
Akkor már automatikus volt, hogy innen majd előrelépsz szövetségi kapitánynak?
Nem, de a döntéshozók úgy gondolták, hogy azért ez elégségesnek kell, hogy legyen, hogy aranyérmre vezettem néhány csapatot, tehát van komoly szakmai munka és eredmény mögöttem, és az, hogy a válogatott fiatal emberekkel ilyen bravúrt hajtottunk végre, ez feljogosított engem, vagy minket, a közösségünket arra, hogy szerepet kapjunk a nagy válogatottnál.
Hogy értékeled ezt a szövetségi kapitányi időszakodat?
Hát erre szokták mondani, hogy volt jó is, meg rossz is. Elég szélsőséges eredményeket értünk. A holland 8-1-es vereség kapcsán mondta nekem a Mezei Gyuri, hogy Sanyikán, ne aggódjál, az, aki ilyen hosszú időn keresztül irányít egy csapatot, az rúg is 8-at, meg kap is 8-at. Vagy azt mondja, én esetemben rúgtunk is 6-ot, meg kaptunk is 6-ot. Benne van a futballban, hogy váratlan eredmények is születhetnek. Sajnos a vége rossz lett. De hát ez így szokott lenni egy edző karrierbe, hogy menni akkor kell, hogyha vereség van. Győzelmek idején minden más játékosokkal sikeresek, ami egyébként igaz is.
Neked volt akkor egy mondatod, nem biztos, hogy jól idézem, hogy a mi válogatottunk az egy szerethető válogatott.
Jó, én azt szeretnék, mert az U20-as válogatott is egy népszerű volt, az idős nyugdíjas nénik állítottak meg a bevásárlóközpontban, hogy ezek a fiatal emberek milyen ügyesek, meg milyen aranyosak, természetesen, igen. De szerettem volna a nagy válogatottnál is egy olyan csapatot, amelyiknek az eredményeit vagy a mérkőzéseit nézve szimpatikussá, szerethetővé váljon. Ez most is fenntartom, ez alapvetően fontos egy klub életben is, hogy Dunajvárosban egy szerethető csapat volt, de nem csak a dunajvárosiak szerették, hanem Győrben is szerették, Debrecenben is szerették, és büszkék voltak arra előmenetelre, amit a Dunafer végrehajtott abban az időben.
Több volt ebben a magyar válogatottban?
Hát ez a nem egészen a legjobb ényét mutatta az akkori válogatott. Hozzá kell tennem, hogy nekem én örömmel dolgoztam a játékosokkal, de nem voltak még Szoboszlaink vagy Kerkez Milosok abban az időben. Márko Rossz idejében és elsősorban az ő érdemei szerint érdeme alapján majd sikeresebb, erősebb szakmai felkészültségű játékos állomány áll rendelkezésre a magyar csapatnak, úgyhogy voltak nagyszerű futballisták, mint Gera Zolik természetesen, akikkel öröm volt együtt dolgozni, de ilyen kaliberű játékosok, mint hogy Liverpool bajnok csapatának a játékosa szerepel a magyar válogatottban, ez azért egyedülálló a futballunk történetében, utóbbi évtizedek, nyilván nem beszélve a aranycsapatról.
Mi lett a válogatott után?
Hát én nem nagyon szerettem volna munkát vállalni, de beesett azt hiszem 2015-16-os bajnok évbe fejeztem be végleg az edzői pályafutásomat Miskolcon. Egy viszonylag sikeres évet produkáltunk, simán bennmaradtunk, és tervezhetően előre tudtunk volna lépni, csak nem volt meg a segítség hozzá, és én akkor bejelentettem, hogy én ahhoz, hogy csak vegetáljunk ezen a 7.-8. helyen, én ehhez nem adom a nevem, én inkább lemondtam a klubbal való együttműködést.
Ez volt az utolsó állomásod?
Igen.
Hát az már jó régen volt, 10 éve.
Hát igen, de hát azért én is kiöregettem, 75 évesen már, nekem már sokkal nehezebb lenne ezekkel a fiatal emberekkel megtalálni a közös hangot. Mások lettek a játékosok is, mások az igények, sokat változott a utóbbi évtizedekben a magyar futball állaga is, játékos állománya is.
Volt egy problémád, egészségügyi problémád, sokan aggódtak érted. Hogy vagy most, mi a helyzet veled, mondd el a hallgatóknak, kérlek.
Az igazság az, hogy már 7. éve történt ez az agyvérzés, és a korábbi énem az egy boldog, felszabadult, mozgékony, sportoló nyugdíjas volt, de sajnos a mozgás ma már nem öröm, hanem kínlódás számomra, hogy eljussak egyik pontról a másikra. Tehát a agyvérzés következtében a bal oldalam az nem működőképes, a kezemet nem tudom megmozdítani, csak hogyha a másik kezemmel fölemelem, így aztán öltöztetni, fürdetni, etetni kell. Sajnos az a fajta énem az megszűnt. Télen a négy fal között, ilyenkor nyáron jobban érzem magam, mert van egy elektromos kerekes székem, ahol el tudok menni a pomázi futballpályára a gyerekek közé, élvezni az edzésen vagy a mérkőzésen való jelenlétemet. De hát ez ma már ez egy nehéz időszak az életemben. Voltak szép évek, voltak nagyszerű magánéletbeli szépségek, gyerekeim felnevel, most az unokáim, ma tudom, magam mellett a szomszédban laknak, úgyhogy meg vagyok én a magam módján, sajnáltatni nem akarom magam, próbálok együtt élni ezzel a teherrel, amit most rám akasztott az élet. De jól vagyok, köszönöm az érdeklődést, jól leszem, jól alszom, és nem fáj semmim. Úgyhogy itt tartok, a mozgásom az nem javul.
Hát én jó egészséget kívánok neked, aztán azért látom, hogy az eseményeket követed, tisztában vagy a sportélettel.
Természetesen igen. Köszönöm szépen, nagyon kedves vagy.
Kedves hallgatók, ezzel a Sport délelőtt mai adása véget ért. Köszöni a figyelmüket, Balogh Balázs.
Ez volt a Sport délelőtt a Nemzeti Sportrádióban.
Egyenként jönnek, de egymás után, és ezt nem bírja már el a szó. Ha megkérdeznéd tőle egyszer is azt, hogy miért neki mi volna jó. A szív mélyén ott ül egy csillag, és várja, hogy táncra pedítse a szél. A legvégén jól lakhat mindenki, végül is végig csak ez volt a cél. Az, akire vártál, ott van, és minden nappal könnyebb. Minden, akit vártál, igen, ott áll. Minden nappal közelebb, minden, akit vártál, most is rád néz. Egy álomzápor hullik mától, akit vártál, ott van, néz rá, és szájon csókol boldogságból. Mindegy, hogy meddig visz, mindegy, hogy ki kell hoz össze, amíg tart az út. Egy ilyen, mint én, az minden csalónak az életben egyszer kijut. Útszéli bazárban nem mennék akkor se, hogyha már nem volna más. De ki tudja, mit hoz az életem, még talán lesz még ott találkozás. Ha akire vártál, ott van, és minden nappal könnyebb. Minden, akit vártál, igen, ott áll. Minden nappal közelebb, minden, akit vártál, most is rád néz. Egy álomzápor hullik mától, akit vártál, ott van, néz rá, és szájon csókol boldogságból.
hitted, hogy megvédhet, mégis mit képzelhettél? Átkokról gondoltad azt, hogy majd áldásként hatnak, hát mi vélettél? Egy fensíkon fekszel, egy tisztáson, úgy érzed, senkinek nem kell ez már. De fölébet hajol egy virág, és azt mondja, téged még mindenki vár. Az is, akit vártál, ő is itt van, és minden nappal könnyebb. Minden, akit vártál, igen, itt áll. Minden nappal közelebb, innen, akit vártál, most is rád néz. Egy álomzápor hullik mától, akit vártál, itt van, néz rád. És szájon csókol boldogságból, akit vártál, itt van. Csak ismételgesd, hogy könnyebb minden, akit vártál, igen, itt áll. Minden nappal közelebb, innen, akit vártál, most is rád néz. Egy álomzápor hullik mától, akit vártál, itt van, néz rád.
A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.